17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Az EON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Cáfolta a Duna rekord alacsony vízállásával kapcsolatos tévhiteket szombati közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem igaz az az állítás, amely szerint a felvízi országok szándékosan visszatartják a folyó vizét. A Duna aktuális természetes vízhozamát a vízlépcsők zsinórüzemben lényegében változatlan formában vezetik tovább az alvízi szakaszokra. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges okát a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány okozza, nem pedig a víz visszatartás. Magyarországon ráadásul nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyobb vízkészlet felhalmozására. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta a termelés átszervezését és az energiaigény csökkentését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy a cégek felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tanúsítottak. Az eddigi önkéntes vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb erőmű termelésével egyenértékű. A teljes paksi kiesés miatt azonban új kormányrendeletet léptettek hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások rendjét. Szükség esetén a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és nagy fogyasztókat kapcsolhat le. A miniszter arra kérte a politikai élet szereplőit, hogy segítsék a védekezési munkát egy közös nemzeti minimum mentén. Javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság enyhítése érdekében. A kamara egy országos energiavészhelyzeti protokoll bevezetését, gyors kompenzációs alapot és adatszolgáltatást szorgalmaz. A kamara megfontolásra ajánlja az augusztus 8-ai szombati munkanap áthelyezését egy szeptemberi napra. A kereskedelmi szektorban a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, klímahasználatot és a díszkivilágítás korlátozását kérik. A szolgáltató szektor számára az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadás módosítását és a home office ösztönzését javasolják, az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, gyártási folyamatok leállítását és újraindítási terv elkészítését tartják szükségesnek. A kormány véget vetett a vasútrombolás időszakának és a vasútfejlesztés korszakába lép Komlón is. Vitézy Dávid miniszter bejelentette, hogy szeptember 1-től Miskolc és Tiszaújváros között újraindul a személyforgalom. A 2035-ig tartó 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút lemaradásának felszámolása. A dél-dunántúli térségben teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját. A regionális vonalak fejlesztése érdekében rövidesen elindítanak egy új akkumulátoros hibrid motorvonat tendert. A komlói vonal újranyitásának ünnepségén a résztvevők a legendás 424-es gőzmozdony által vontatott nosztalgia vonattal érkeztek. Megkezdődött a független közmédia testület tagjainak jelölési folyamata. A közszolgálati tanács közzétette felhívását, amelyben média szakmai szervezetek jelentkezését várja. A testület a jövőben a közmédia feletti tulajdonosi jogokat gyakorolja majd. Tagjainak egyharmadát a kormánypártok, egyharmadát az ellenzéki pártok delegálják, a fennmaradó helyekre pedig média szakmai jelöltek kerülhetnek.
Az időjárásról.
Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. Te gondoltad volna, hogy idén a nádas télre kihalt is lesz, és nem csak száraz. Ó, én nem. Halvány zöld szakállat rajzolt a tóra, kislány a hely.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heimpál Gyermekkórház. Hogy miért nagyon fontos a műszer, és hogy kinek a jóvoltából sikerült megvásárolni, arról hamarosan dr. Kis Andrást, a gyermekurológiai osztály vezető főorvosát kérdezem.
Ez a gyermekkori húgyulti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy vázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
Azután majdnem kiirtották, most meg küzdenek a megmentésért. Ha a cukiság faktort nézzük, akkor a gyerekek kedvence. Igen, az ürgéről van szó, amely mára szinte mindenhol a világon védett fajnak számít, és küzdenek a fennmaradásáért. Dr. Váci Olivér, a Citellus Life projekt vezetője, a Herman Otto Intézet munkatársa mesél majd erről az aprócska lényről.
Voltak olyan esetek, amikor megpróbáltuk az ürgéállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Feriegyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy guruló út építés miatt egy részéről a területnek onnan a ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az ürgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Hozzád hű, csak örömkönyv, ne sírj hegedű.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ritka és különösen összetett gyermekurológiai beavatkozás elvégzéséhez szükséges eszközzel gazdagodott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyermekurológiai osztálya. Az új műszer segítségével egy 10 éves erdélyi kisfiúnál végeznek majd korszerű, húgycsövön keresztüli lézeres vesekőzúzást és kőeltávolítást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásának köszönhetően az eszköz nem csak a kisfiú gyógyítását segíti, hanem hosszú távon a hasonló, minimálisan invazív gyermekurológiai műtétek hazai hozzáférhetőségét is javítja. A további részletekről dr. Kis András egyetemi magántanárral, a Heim Pál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának vezető főorvosával beszélgettem.
Én személy szerint kb. 20 éve vagyok szorosabb kapcsolatban a gyerekmentővel, de maga a gyerekmentő az nagyjából a rendszerváltás óta indít évente egyszer-kétszer egy ilyen utat, ha úgy tetszik, egy ilyen szűrővizsgálattal összefüggő utat Erdélybe, ami kiegészült azzal, hogy én, mint gyermekurológus is elkezdtem velük járni. Az én munkám arra korlátozódik, hogy én nem szűrök meg ambulálok, hanem az ottani urológus által, ha szabad így mondani, összegyűjtött gyermekeket operáljuk a Székelyudvarhelyi Kórházban. Amikor elkezdtük, akkor sem Kovászna, sem Hargita megyében ezeknek a gyermekeknek az ellátása nem volt megoldott, ezért adódott ez az igény, hogy sok ilyen gyerek van, sok fejlődési rendellenességgel, ezeket kezdjük el ellátni. Nagyjából az volt a hosszú távú cél, hogy ott kiépítsünk egy olyan szakember gárdát, aki helyben el tudja látni ezeket a gyermekeket, ami nagyjából most már megvalósulni látszik, de ettől az függetlenül azért még mindig járogatunk.
Milyen problémák vannak, amelyekkel szembesültek például Erdélyben, tehát melyek azok a betegségek, amelyekkel találkoztak, amelyek kezelést igényeltek?
Ugyanazok, mint Magyarországon természetesen, ezek a veleszületett urológiai rendellenességek, vizelet elvezetési zavarok a vese, illetve a húgyutak területén veleszületett húgycső rendellenességek, és hát az apróbb dolgok, mint erre leszállási zavar, sérvek, ilyesmik, ezeket is operálgattuk. Most már azért dolgozik az Udvarhelyi Kórházban egy gyereksebész, meg gyerekurológus, aki ezeket el tudja látni. Így maradtak a talán bonyolultabb dolgok, és amiket nem tudunk ott ellátni, az altatás miatt, vagy esetleg műszer hiány miatt, azokat azért még áthozzuk a helyenpába, és itt operáljuk meg őket.
Ez az eszköz, amelyet most kaptak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásából, ez milyen eszköz, miért nagyon fontos?
Ez a gyermekkori úgyúti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy vázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
Engem az meglepett, hogy ezt a műszeres beavatkozást egyedül a Heim Pál kórházban végzik?
Igen, a Heimpálban, így van, így
De
van.
Miért? Ennyire magas ennek a kockázata? Tehát veszélyes ez? Ha ezzel a műszerrel oldjuk meg, vagy mi ennek az oka?
Minden ilyesfajta beavatkozás természetesen veszélyes. Az altatás veszélyes, tehát minden rizikóval jár igazán, de mondta az egészségügyben végzünk, de ehhez különösen finom technika kell, elég nagy gyakorlat kell, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és mivel azért Magyarországon nem olyan nagy számú a gyermekkori köves betegség, hogy minden kórház felkészüljön rá, nem is lenne indokolt, tényleg csak egy-két centrumban végzik, ahol megvan hozzá megfelelő szaktudás, illetve felszereltség.
Egyébként gyorsabb lesz a gyógyulás ezáltal a gyerekeknél is, hogy nem egy nyitott műtétről van szó?
Nagyságrendekkel gyorsabb. Tehát gyakorlatilag egy napos kórházi tartózkodás után a gyerek már mehet haza. Ez óriási könnyebbség.
Nehéz ennek az eszköznek a használata?
nagy gyakorlat kell hozzá, hogy ezt biztonságosan tudjuk. Tehát az egész úgy mondjuk, hogy endourológiai beavatkozásokhoz, tehát olyan beavatkozások, amik vágás nélkül történnek, nagyon komoly felkészültség és gyakorlat kell, hogy ezt biztonságban meg lehessen csinálni.
Egyébként ez a jövő, hogy minél korszerűbb, minél gyermekbarátabb és minél minimálisabb invazív urológiai ellátást valósítsanak meg?
Inkább azt mondom, hogy már ez a jelen, és mindenképpen ez a jövő természetesen. Már laparoszkóppal, minimál invazív beavatkozásokkal csinálunk gyakorlatilag mindent, amit lehet, meg lehet csinálni. Tehát egy-két olyan beavatkozás van, amihez még a hagyományos technikát alkalmazunk. Persze tudni kell a hagyományost is, a vágással járót, mert hogyha esetleg gond van, akkor át kell fordulni, és azzal kell folytatni.
Mondta, hogy az új eszköz segítségével tudnak korszerűen húcsövön keresztüli lézeres vesekő zúzást és kőeltávolítást végezni. Mi az oka annak, hogyha például egy kisgyereknél vesekő alakul ki?
Vannak beleszületett urológiai rendellenességek, vizetfelfolyási zavarok, vannak beleszületett anyagcsere zavarok, vannak genetikai állapotok, amik vesekő képződéshez járulnak hozzá. Ezek az állandók, és vannak ilyen társadalmi szociális tényezők, amik következtében az utóbbi időben az a megfigyelés, hogy nő a veseköves gyermekek száma. Elsősorban életmódbeli változásokra gondolunk, a gyerekek keveset mozognak, keveset isznak, a táplálékban nagyon magas a bevicsó aránya, és ez egy kicsit felborítja azt a régi megszokott rendet, és egyre több veseköves gyermek jelentkezik. Nem olyan borzasztó nagy szám, tehát ilyen százas nagyságrendben beszélünk évente Magyarországról, de azért mégiscsak van, és akinek ez van, annak ez egy nagyon komoly probléma. El kell látnunk, meg kell gyógyítanunk.
Igen, pont erre lettem volna kíváncsi, mert hogy ezt kevésszer halljuk, ha például arról van szó, hogy a menzai étel miért sótlan. Tehát, hogy persze azt mondjuk, hogy legyen egészségesebb, meg túlsúlyosak a gyerekek, stb., de mondjuk ezt ritkán hallani, hogy például a vesekőveség kialakulásában szerepet játszik a só, meg az, hogy keveset isznak a gyerekek, mert ugye a tanárnéni már nem fogja a percenként mondani a gyereknek, hogy innod kell, de hát ugyanez mondjuk az óvodában is, ha csak nem a szülő azt nem kéri a pedagógustól, vagy az óvó pedagógustól, hogy figyeljen oda, hogy a gyereke igyon, mert egyébként képes arra, hogy egész nap nem iszik.
Ez pontosan így van. Rengeteg olyan szülő van, vagy olyan akár kolléga, aki elcsodálkozik, hogy gyermekkorban vesekő. Mert tényleg ritkaság volt régebben. Manapság pedig nem azt mondom, hogy minden nap úgy, de egyre gyakrabban találkozunk vesekővel gyermekkorban.
És hány éves korosztályt érint? Tehát leginkább a kicsiket?
Ezek a beleszületett zavarok talaján kialakult vesekövesség, ez már egész kiskorban is jelentkezhet. Az utóbbi, amiről beszéltünk, magas sóbevitel, kevés folyadékbevitel, az inkább egy kicsit idősebb korban szokott jelentkezni, de nagyon nagy a szórás. Minden is, ami előfordul.
Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Hein Pál Gyermekkórház.
Szépség relatív, te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmas, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egy másért születtünk meg annak idején. A színeket elképzelni sem tudom, tapintott formákkal van tele az udvarom, de hangokat látok, nem csak hallom őket. Mégis vak vagyok, így hogy nézzek tükörbe. Vajon visszanézek rám, ó, egyáltalán ott vagyok is, ha nem, akkor itt. Ha én nem látlak, te rajtam mit, a szépség relatív. Te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmos, talán vagy, vagy te is nem látod, amit én, egy másért születtünk meg annak idején. Annak idején, annak idején. Én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, ha azt mondod, visszajössz. Hát én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Ne adj itt,
tetszik a világot, de azt mondod, visszajössz, megvállam.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A miniszterelnök egyik videójában arra szólította fel a politikai élet szereplőit, hogy hagyjanak fel a hazugságok terjesztésével, és ne akadályozzák a védekezést. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy akik ilyen válsághelyzetben félrevezetik a honfitársaikat, és gátolják a munkát, felelni fognak a tetteikért. Kitért arra is, hogy Ausztria és Szlovákia nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkenteni a Magyarország felé érkező dunai vizet. A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtőkön elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülni. Emiatt a kormány felkérte a vízügyi szerveket, hogy az ivóvízellátás biztonsága érdekében haladéktalanul rendelje el a harmadfokú korlátozásokat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást szigorúan korlátozni kell a kritikus területeken. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízellátó járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta, hogy a lakosság számíthat a katonákra, így Szentendrére vízszállító járművel juttattak vizet, miközben folyamatosan állítják elő a zacskós ivóvizet is. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred naponta több ezer tasak vizet gyárt le a rászoruló térségek számára. Pénteken a fővárosban a Bikás Park metróállomáson és a Szent Kristóf szakrendelőnél összesen 1200 zacskó vizet osztottak szét a lakosoknak. Szombaton Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000 tasak vizet szállítottak ki, Szentendrére pedig újabb 7000 zacskó vizet juttattak el a helyszínre. Szentendrén, Lányfalun és Tahitótfalun emellett vízszállító járművekkel is aktívan töltötték a kiürült helyi tározókat. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első három napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedéseket vár el Magyarország minden önkormányzatától a rendkívüli helyzetben. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, amelyek megalapozzák a hazai közlekedés modernizálását. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a két új társaság révén még az idén kiírhatják a járműbeszerzési közbeszerzéseket. A tervek értelmében lecserélik az 50 éves HÉV kocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit is vásárolnak. Az országos közlekedés szervező feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és egységes rendszerré szervezése. A Magyar Vonatflotta ZRT pedig állami flotta kezelőként és vonatleasinggel foglalkozó társaságként kezdi meg a működését. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a Római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-ig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. A felelős energiagazdálkodás érdekében ajánlást adott ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége. Az intézkedési csomag főbb elemei között szerepel a hűtés, az árnyékolás, valamint a medencék hőmérsékletének optimalizálása. A szállodákban, a vendégszobákban 25, a közösségi terekben pedig 26 fokos hőmérséklet szabályozást javasolnak. A nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejét a 10 és 17 óra közötti időszakra korlátoznák. A falusi turizmus szolgáltatóit is arra kérik, hogy mérsékeljék az áramfogyasztást, és ne használják az ivóvizet öntözésre.
Az időjárásról.
Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Két éves projekt indult az európai űrge megmentésére hazánkban a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi Igazgatóság vezetésével, valamint 11 szakmai szervezet részvételével. A 75%-ban uniós finanszírozású program célja a Pannon régióban élő űrgeállomány megőrzése és gyarapítása. A múlt század közepéig mezőgazdasági kártevőként tartották számon, sőt a nép fogyasztotta is. 2012-től azonban fokozottan védett státuszt kapott hazánkban, köszönhetően korlátlan irtásának. Dr. Váci Olivier projektvezető elmondása szerint a 2025. decemberében indult program keretében egy természetvédelmi biztonsági hálót hoznak létre, amellyel javítják majd a meglévő kolóniák állapotát, kiterjesztik a területüket, valamint összekötik azokat és újakat hoznak létre.
Egy nagyon régi berögződés, mert az 50-es évekig mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen valós gazdasági károkat okozott az űrgán, amikor olyan nagy mennyiségben szaporodott föl egyes mezőgazdasági területek környezetében, és akkor valóban okozott károkat. De azóta erősen csökkent a számot, az 50-es évek környékén akkor kezdődött el, igazából pontosan az átomot, hogy hát az időpontot nem tudjuk, azt vették észre a ragadozó madárral foglalkozó madarász szakemberek, hogy egyre kevesebb űrgével etetnek azok a nagy ragadozó madarak, kerecsensoron parlagisas, amelyik pedig korábban elsősorban ezekkel etette a fiókáit, és akkor kezdtek el felfigyelni arra, hogy bizony-bizony egyre több helyről nagy állományok omlanak össze, tűnnek el, aminek több oka volt, nyilván nem egy egyszerű kérdés, hogy miért tűnt el az űrge. Elsősorban az élőhelyvesztés nyilván az, ami a legtöbb esetben egyébként ezeknek az állatnövényfajoknak az eltűnéséhez vagy a visszaszorulásához vezet. Itt is ez történt, hogy azok a legelők, nagy kiterjedésű, extenzív legelők, amelyek korábban igen nagy mennyiségben álltak rendelkezésre, ezek visszaszorultak, beszántották, vagy beépítették, vagy felhagytak a legeléssel. Szóval szépen lassan ezek visszaszorultak, és ennek mentén az űrge állomány is szorult vissza a maradék kis legelőkre. Ma ugye azt mondhatjuk, hogy nagyon lokális, elszigetelt állományok maradtak az űrgéből már csak. Akár Magyarországon, de akár a világállományt is mondhatom, mert tulajdonképpen ez a folyamat nem magyar specialitás, hanem az egész eltérési területre jellemző. Tehát ezek, ahogy az élőhelyfoltok szorultak vissza, ugye az űrgék is egyre kevesebb helyen és egyre jobban egymástól elválasztva, elszeparálva maradtak fönt, és ez jutott ma oda tulajdonképpen, hát pontosabban 2012 óta fokozottan védett fajnak tekintjük az űrjét, mert olyan mértékű már ez a folyamat, hogy valami érdemes tenni ahhoz, hogy ez az ökológia nagyon fontos láncem, ez továbbra is fennmaradjon, hiszen egyrészt táplálék állt egy csomó olyan ragadozó állatnak, madárnak, emlősnek, amelyik megőrzése nagyon-nagyon fontos, és még ritkábbak. Másrészt pedig olyan élőhely teremtő tevékenységet végez, például a lukásásával, a föld átforgatásával, amely rovaroknak, növényeknek a fennmaradását segíti elő, az biztosítja.
És akkor jött 2025. december 1-e, egy 75%-ban Európai Uniós finanszírozású 7 éves futamidejű LIFE program, mert ugye ekkor indult el.
Eljutottunk ide, hogy most már az űrge, mint alanyi jogon járó pályázatot kapott, ugyanis a korábbi években, tehát egy évtizeddel korábban volt egy olyan pályázat, ami szintén már részben az űrge megmentésére is irányult, viszont itt még mint ragadozó madár táplálékbázis megteremtéseként fogalmazott meg többek között az űrge és a hörcsög és még egy-két ilyen ikonikus kisemlősnek a megőrzése, de most valójában kimondott űrgevédelmi LIFE program indult, amelyik az a célja, hogy valahogy próbáljuk meg ezt a csökkenést megállítani, megfordítani, és stabilizálni az állományt az egész pannóniai régióban, amivel igazából 8 olyan partner, aki aktívan benne van, és 3 plusz társult partner, aki ezt a tevékenységet elősegíti. Itt a Nemzeti Park Igazgatóságok képviseltetik magukat, a kutatóintézetek vannak benne, kis civil szervezetek segítenek a kommunikációt. És mindezt a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft., aki mint konzorcium vezető próbálja összefogni és koordinálni az egész tevékenységet. Nyilván fölméréssel kezdünk, tehát a szituációt, hogy most jelen pillanatban milyen a helyzet, ezt fogjuk az elején fölmérni, és aztán ennek függvényében tudjuk megtervezni, hogy hol és mikor kell beavatkoznunk. Amit még talán el kell mondani, az, hogy a hazai önrész biztosításában 2 minisztérium is segíti a programot, az Agrárminisztérium és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, aki az önrész biztosításában segít nekünk.
Tehát magyarán egy ilyen természetvédelmi biztonsági hálót szeretnének létrehozni?
Igen, tulajdonképpen az volt a korábbi években a tapasztalat, hogy nagyon sok helyi kezdeményezés van, nemzeti parkigazgatóságok, civil szervezetek, akik kimondottan természetvédelmi célból az űrge számára pozitív dolgokat próbáltak meg megvalósítani, viszont ezek egymástól elszigetelve, nem összehangoltan történtek, így nem tudták egymást erősíteni. Lehet, hogy pont nem ott volt a beavatkozás, nem oda vittünk át űrgét esetleg áttelepítésre, ahova éppen a legnagyobb szükség lett volna, és nem onnan, ahonnan éppen a leginkább érdemes lett volna. Tehát egy kicsit ezt próbáljuk összefogni egy ilyen háló, egy ilyen természetvédelmi hálónak a kifeszítésével, hogy pontosan lehessen azt tudni, hogy hol, mikor és milyen beavatkozást érdemes ahhoz megvalósítani, hogy ez a leginkább segítse az egész régióban az állományoknak a fennmaradását, illetve a gyarapodását.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával a közönséges űrgéről, amelyet majdnem kiirtottak, most meg küzdenek a megmentéséért. Ez mennyi időt ölel föl ez a live program, és mi minden tartalmaz, mert gondolom, azt folyamatosan fogják majd nyomon követni, hogy hogyan alakul az ürgeállomány, hogyan mozognak, merre mennek, hol terjednek.
Így van, ez egy 7 éves futamidejű program. Nagyon sokrétű, ahogy mondtam, a tevékenységi körünk. Egyrészt élőhely rekonstrukciót, élőhely helyreállítást végzünk sok olyan területen, ahol egyre kevésbé alkalmas már az ürge számára az élőhely. Itt cserjeírtást végzünk, amikor a becserésedő gyepeket megpróbáljuk visszaalakítani gyepé, de az inváziós növényeknek a visszaszorítása is benne van, ami szintén a területi növekedést segíti elő. De van benne területvásárlás, ahol szántót alakítanak vissza gyepterületté, illetve nagyon fontos része még, hogy megpróbáljuk, pontosabban tovább visszük azt a korábbi már kismértékben vagy kistételben sikeres tevékenységet, hogy szaporítani próbáljuk az ürget beltéri körülmények között. Szaporító központokat hozunk létre, 3-at az országban, mert az a korábbi tapasztalat, az a korábbi eredmény, hogy 3 olyan genetikai állománya van az ürgének, legalábbis a Pannon régióban, amiről tudjuk, hogy genetikailag valamennyire különbözik, és ezért óvatosságból nem keverjük őket, tehát 3 külön szaporító központot hozunk létre, és az ürge egyedeket fogjuk aztán kitelepíteni olyan élőhelyekre, amelyek alkalmasnak bizonyulnak az ürge számára. És igen, a monitorozás nagyon fontos, nyomon fogjuk követni azt, hogy hogyan változnak az állományok, egyrészt azokat, amiket mi segítünk, másrészt amihez nem jutunk el, annak is a megfigyelése folyamatos lesz, tehát hogy ott is a problémákat, a beavatkozási helyeket, időpontokat tudjuk regisztrálni. És még egy nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, az a kommunikáció. Megpróbáljuk az embereket meggyőzni arról, hogy ez az ürge az nem egy kártevő már továbbiakban. Tehát ugye ez a korábbi szemléletet érdemes lecserélni egy ökológiai szemléletű megközelítésre, hiszen amióta én ürgével foglalkozom, és ez már igencsak talán 3 évtized is most már, még nem hallottam olyanról, hogy valós mezőgazdasági kárt okozott volna az ürge. Tehát, hogy az utóbbi időben már egyáltalán nincsenek ilyen visszajelzések, ami arra vezetett, hogy vissza nyilván, hogy a számuk olyan mértékben megfogyatkozott, hogy nem is merülhat föl, hogy komolyabb kárt tudnak okozni mezőgazdasági termésben. Elsősorban azért is, mert a gyepeken fordulnak elő, és elegendő nekik az a táplálék, amit ott biztosít maga a gyep.
Magyarországon egyébként van olyan program, amivel tudták nézni az ürgének az állományát?
Igen, a 2000-es évek legelején, 2000 óta folyik egy program, a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer, amelynek már a kezdeti éveiben elkezdődött az ürge monitorozás, és ez minden évben tavasszal egy szinkron ürge lux számoláson keresztül becsli fix mintavételi helyeken az ürgéknek a számát Magyarországon, és itt egyértelműen ki lehetett mutatni, hogy egy folyamatos csökkenés figyelhető meg, és statisztikailag is azt mondhatjuk, hogy az ürge szám Magyarországon is csökken. Az utóbbi néhány évben talán van egy kis lassulás ennek a csökkenésnek, de még ez kevés ahhoz az idő, hogy ezt kimondhassuk, de talán ezt meg fogjuk tudni lovagolni, és ezt a csökkenést, ezt egy kicsit megerősíteni. Tehát, hogy egy kicsit a stabilizálás felé tudunk elmenni majd a tevékenységünk következtében, annak a segítségével.
Mekkora most az ürge létszám Magyarországon? Körülbelül.
Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye a monitorozással is általában ilyen relatív számokat mondunk, tehát az előző évekhez képesti változást tudjuk detektálni, azt monitorozni. Hát ilyen 100 000-es nagyságrendben beszéltünk ürge számról, hogyha Magyarországot nézzük. Nyilván pontosan nem tudjuk, mert ez évektől is változik, vannak jobb, meg rosszabb évek, de nagyjából ez a nagyságrend, amit szeretnénk egy kicsit fölfelé elindítani.
És hogyan lehet megszámlálni őket? Az ürge lyukokat számolják?
Igen, amikor ilyen relatív létszámbeslést végzünk, és azt akarjuk megmondani, hogy a területen az előző évekhez képest nőtt vagy csökkent az állomány, akkor az ürge lyukokat szoktuk számolni egy meghatározott protokoll, ilyen mintavételi módszer szerint, és hogyha ugyanúgy számoljuk az ürge lyukokat minden évben, akkor a csökkenés növekedés az párhuzamos az ürge szám növekedés csökkenéssel, és ebből tudjuk megmondani, hogy milyen mértékben nőtt vagy csökkent maga az ürge állomány is.
Sokszor volt az, hogy át kellett telepíteni ürge állományokat, pontosan beépítés, útépítés miatt, vagy azért, mert egy területet átalakítottak?
Igen, voltak olyan esetek is, amikor megpróbáltuk az ürge állományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Ferihegyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy guruló út építés miatt egy részéről a területnek onnan a az ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az ürgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
Ugye mondta, hogy a magyarországi ürgék három genetikai állományát szaporítani szeretnék ugye ennek a projektnek a keretében, de a tervek között van olyan is, hogy mondjuk élőhely rehabilitációt végeznek. Például a legeltetés nagyon fontos lenni, ami azért Magyarországon visszaszorulóban van, mert a magas füvet, ha jól tudom, az ürge nem szereti. Tehát ő azért szeret kilátni és szétnézni.
Nagyon fontos az ürge számára, igen, hogy olyan megfelelően kezelt gyepeink legyenek, ami a számára is alkalmas, és ez elsősorban vagy a legkönnyebben legeltetéssel érhető el. Ugye a legeltetés az mindenképpen a barátja az ürgének tulajdonképpen. Emiatt azokon a területeken, ahol rekonstruálunk, tehát megpróbáljuk a területek nagyságát növelni, ott a legeltetést is meg kell oldani. Például a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén ott itató kutakat állítanak helyre, vagy fúrnak újakat, ahol szükséges, hogy a legelő állatok olyan helyekre is eljuthassanak, ahova korábban nem tudtak eljutni, mert hogy nem volt ivóvíz a számukra, tehát mindig vissza kellett a hodályba, vagy pedig az ő állásukra vonulniuk. Tehát nem tudtak eljutni azokra a területekre, most majd el fognak tudni. Így mond, valójában az ürgevédelem az a legeltetésnek sok helyen a visszaállítása, illetve a támogatása szintén fontos tényezője vagy része valóban.
Önkéntesek csatlakozhatnak a munkához? Tehát például tudják segíteni az önök munkáját, akár mondjuk a monitorozás kapcsán?
Vannak olyan programok már eleve, amik futnak. Például néhány éve elkezdtük a tavaszi ürgelajstromnak nevezett kezdeményezést, amikor egy mobil telefonos alkalmazás segítségével bárki csatlakozhat, kiválaszthatja magának azt az ürgés területet a listából, amelyik közel van hozzá, és fel tudja mérni ott az ürgeállomány pontosan ilyen lukszámolásos módszerrel. Ez az alkalmazás végigvezeti azon az úton, ahol ürgelókat kell számolni, és segíti magát a rögzítést is, tehát ez viszonylag könnyű, és egy rövid séta, egy másfél kilométeres sétával megvalósítható, tehát nem egy nagy energiabefektetést igénylő folyamat, és nagy segítség nekünk, hiszen olyan helyekre is eljuthatnak az önkéntesek, olyan mennyiségben, ahova a szakemberek ebben az időszakban nem tudnak, hiszen mindezt egy hét alatt kell az országban felmérni, mert az ürgők száma az ürgékhez képest változik az év folyamán, tehát hogyha nem egyszerre egy időben mérik fel, akkor nem fog tudni összehasonlítani egymással. És ebben például nagy segítség az önkéntesek tevékenysége, de lesznek olyan programjaink, amikor konkrét területeknek a megőrzésében a helyi közösségeknek a segítségét fogjuk segítségül hívni, hiszen hogyha valaki helyben figyel a egy-egy területre, egy ürgés területre például, vagy bármilyen természetlen értékre, akkor olyan szemünk van, amit sosem lesz, hogyha csak távolról próbálunk megvigyázni rá. Bármilyen probléma adódik, akkor azt rögtön helyben hamar észreveszik, és tudnak segítséget kérni, vagy akár beavatkozni például, hogyha szemétkupacok jelennek meg a területek, vagy pedig mondjuk a kutyasétáltatás olyan mértékben harapózik el, ami már zavaró lehet, akkor ezt rögtön tudják akár a embertársaiknak ott helyben jelezni, akár pedig nekünk, hogy valamilyen kampánnyal próbáljunk meg információt átadni, hogy ez miért nem jó.
Ha Magyarországot nézzük, akkor hol a legerősebb az ürge populáció?
Ez folyamatosan változik. Vannak füves repterek, ahol nagyon erős állományok vannak. Itt is van egy természetes fluktuáció, természetes ingadozás ennek az állománynak, tehát mindig más, ami éppen a legerősebb. De ahol az emberek legjobban, vagy legkönnyebben, vagy legközelebbről találkozhatnak az ürgével, az például a Tihanyi belsőtó partja, ahol egész szelídek az állatok, illetve a Kelet-Magyarországon a Nyíregyháza mellett van egy állomány, amelyik szintén viszonylag szelíd és közelről megfigyeltő. Itt ez hatalmas élmény lehet az embereknek, hogyha akár mobiltelefonnal is tudják fényképezni az ürgéket, mert annyira szelídek, hogy közel engedik az embereket önmagukhoz. Úgyhogy ezeket érdemes, hogyha valaki ürgét szeretne látni, közelről fölkeresni. Nyilván, hogyha ez olyan mértéket öltene már, ami zavarna őket, akkor valami korlátozást kéne bevezetni, de szerencsére itt azért még ezekben az esetekben nem tartunk. Persze van aztán az országnak olyan része, ahol már tényleg olyan erős az emberi zavarás, hogy ott valami segítséget kell majd az ürgéknek bevezetni, hogy hova ne menjenek az emberek, mikor, hova ne engedjék a kutyáikat, mert tényleg az már olyan mértékű, hogy leveszélyezteti az állományt is.
Túzok rezervátumról már hallottam, de ürge rezervátumról még nem, és ez is van Magyarországon.
Ürge rezervátum, igen, valószínűleg a Solymárira
gondolok,
parkolóra
gondol.
Igen, valóban ott egy beruházás keretében, tehát egy beruházási területen találtuk meg az Ürgét jó néhány évtizeddel ezelőtt, és ott sikerült olyan jó együttműködést létrehozni a beruházóval, hogy végül egy olyan területet alakított ki, ahol az Ürgék a prioritás, tehát ott nem történik semmilyen zavarás, zargatás, és ide tereltük át tulajdonképpen azokról a területekről az Ürgéket, ahol valamilyen építkezést szerettek volna végrehajtani, és ígéretet kaptunk, hogy a végén, majd a beruházás végén, amikor minden tevékenység lezajlott, és rendezve vannak a gyepfoltok az épületek között, akkor majd oda is vissza fogják engedni az Ürgéket, tehát tulajdonképpen addig egy kerítés mögötti rezervátumról beszéltünk, ahol szintén meg lehet őket nézni távcsővel. Ott nem olyan szelidek egyébként, közéjük nem tudunk bemenni, de ott távcsővel lehet őket figyelni, és aztán később majd remélhetőleg az épületek között is megtalálják majd a élőhelyeiket.
Hát meg ez jó üzenet egyébként a cégeknek is, hogy így is lehet gondolkozni, tehát lehet környezettudatosan is gondolkozni.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a jövő, hogyha valamilyen ilyen beruházás, ami érint egy természeti értéket, ilyet tervez valaki, akkor érdemes megkeresni előtte a természetvédelmet, hogy hát ha valamilyen olyan megoldásokkal lehet egymáshoz közelíteni az érdekeket, amely mégis mindenkinek kedvező, mindenkinek pozitív kimenetet biztosít aztán.
Mondta a szemléletformálást, ez mit akar? Ugye rendben, hogy a gazdálkodóknak a szemléletét azt nem árt formálni, de akár oktatási intézményekhez is elmennek, vagy állatkertekben zoopedagógiai foglalkozás, stb. Tehát ez mit fog majd takarni?
Igen, ez mind benne van. Ugye az állatkert, meg a vadaspark, Budakeszi Vadaspark is a partnerünk, tehát ott mindenképpen fog zajlani az Ürgé bemutatása mellett szemléletformáló tevékenység, de lesz külön honlapja, már készül ennek a live programnak. Itt is majd megosztunk mindenféle érdekes információt, de lesznek terepi események, ahova be lehet kapcsolódni, és együtt lehet velünk dolgozni, illetve sajtónyilvános események is lesznek, hogy elég széles a paletta. Már szeretnénk a gyerekektől kezdve a szemléletformást megejteni. Korábban is van olyan rutin tapasztalat, ami a gyerekekkel kapcsolatos, illetve a fiataloknak a megtalálása, játékok, közösségi oldalakon. Szóval próbálunk mindenhogy eljutni minden olyan érintett félhet, aki esetleg valamilyen kapcsolatba kerülhet, vagy kerülne az Ürgével.
Meglepett az, hogy világszerte körülbelül 15 faj tartozik az Ürge nemzetségébe, és Európában 2 őshonos. Európában a közönséges és a gyöngyös Ürge él. Mi a különbség a kettő között?
Így van. Magyarországon a közönséges, vagy európai Ürgének hívjuk most már magyarul, mert hogy a közönséges jelzi, az már egyre kevésbé igaz rá. Gyöngyös Ürge tőlünk keletebbre él, hát így Ukrajna felé, a romániai részek, ukrajnai részek, és aztán még keletebbre. Igazából kinézetre a mi Ürgénknek, az európai Ürgének is vannak halvány foltjai a hátán, ez a gyöngyös Ürgének sokkal kifejezettebb, de külön fajba sorolják őket, egymással nem nagyon keverednek, tehát ilyen szempontból elkülnek, nagyon hasonló az ökológiai funkciójuk egyébként, tehát hogy viselkedésre, élőhely használatra nagyon hasonlóak egyébként.
Az év emlőse program az mennyire jó arra, hogy fölhívja a figyelmet mondjuk egy ilyen élőlényre, mint az Ürgére? Ha jól tudom, 2015-ben volt az év emlőse az Ürge.
Igen, 2015 volt az Ürge éve, igen, akkor volt az évemlése. Akkor is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ott ugye az volt a célunk, hogy elsősorban felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak ezek a legelők, ezek az élőhelyeknek a megtartása az Ürgék számára, illetve egyáltalán azt, hogy a fajt megismertessük a nagy közönséggel, és ahogy az év haladt előre egyre több pozitív visszajelzést kaptunk, az év első felében még nagyon sokszor leszurikáltázták az Ürgéinket, amikor mutattuk, hogy na ez milyen állat. Az év végére aztán ez kezdett csökkenni, de hát azért ezen a téren is van még sok teendő, hiszen a természetfilmek könnyebben közel hozzák az emberekhez a természetet, és hogyha sok film készül a szurikátákról, akkor ők azt fogják elsősorban ismerni. Egyébként tervezünk egy rövid projektfilm elkészítését is a live programban, sőt, tervben van egy ilyen rajzfilm, vagy egy animációs rövidfilmnek a készítése is, tehát ezen az úton is megpróbálunk majd elindulni.
De egyébként nagyon érdekes, mert a gyerekeknek az olvasókönyvében, tehát az alsó osztálynál, ott azért az Ürge megjelenik, nem egyszer.
Igen, meg hát Petőfi Sándornak szerencsére van egy verse, még hogyha nem is a legbarátibb módon, de hát tulajdonképpen azért ott is pozitív bőszként kerül ki, mert végig is az Arany Laci lesz az Űrje a végén, amikor az élében ül a költőnek, tehát hogy ott szerintem az egy jó indítás, ahhoz vissza tudunk nyúlni. Azóta egyébként pont amikor az élemlése volt az Űrje, akkor hazai kortárs költőinket kértük fel arra, hogy Űrje verseket írjanak, és született is 11 olyan Űrje vers, amire aztán illusztrációt készítettek a gyerekek, tehát hogy próbálunk ilyen módon a művészetek segítségével is eljutni az emberekhez.
Hogy lesz valaki az Űrgének a szerelmese? Jó, elég ránézni az Űrgére, tehát nagyon cuki élőlény. Na de hát azért az, hogy az emberhez mondjuk oda menjen, meg hogy ennyire közelről akár kézből legyen, vagy nagyon közelről készítsünk egy fotót, azért ismerni kell ezt az élőlényt, meg ott kell élni valamennyire közöttük.
Én a magam részéről kutatási oldalról találkoztam először az Űrgével, tehát engem igazából az izgatott, hogy mit csinál, miért csinálja, és hogy, mikor csinálja. És nagyon-nagyon jó kutatási alany egyébként, mert egyrészt azért egy nappali aktivitású viszonylag könnyű megfigyelni, tehát látható is, nem egy olyan, akinek csak a nyomait látjuk. Az élőhelye is viszonylag jól látható, puszta, tehát távcsővel viszonylag jól megfigyeltő. Az, hogy téli álmot alszik, és a téli időszakban mit csinál, hogy csinál, miért sikeres, miért nem sikeres, tehát nagyon sok érdekes, tudományos szempontból érdekes kérdés merül föl vele. Igazából nekem ez volt a motiváció. De valóban a színézete is, illetve az, hogy ez egy tulajdonképpen a pusztáknak egy ikonikus állata, akár a magyarságnak is egy jelképe lehetne az Űrje, mint hogy a Petőfi vers alapján valamilyen szinten az is. Ilyen irányból is lehet közelíteni az Űrjéhez, tehát hogy sok olyan lehetőség van, amivel az Űrjét közelhozhatjuk az emberekhez, én úgy érzem.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a közönséges Űrjét ismerhették meg.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak.